Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi menetrend, nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. A nemzetközi versenyhálózatok konferenciájával, illetve a digitális piaci folyamatokkal kezdjük a mai műsort, majd következő témán kézi irányítás vagy menedzsment team, ezzel a konferenciával folytatjuk. 7:30 után arról beszélgetünk, milyen életmentő tréninget tart az országos mentőszolgálat a postásoknak, majd a közlekedési kultúra napja kapcsán arra hívják fel a szakemberek a figyelmet, hogy a közút nem versenypálya, a büntető fékezés helyett pedig sokkal fontosabb, hogy mindenki épségben hazaérjen. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttali zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescóval. 10 órától a hétvégi menetrendben pedig az egészségünkkel foglalkozunk. Először a tuberkulózisról beszélgetünk dr. Kádár Gabriella pulmonológussal. Szó lesz a TBC megjelenéséről, tüneteiről és gyógyításának fejlődéséről. 10:30 után pedig a háborús traumák feldolgozása lesz a témánk. Wittmer Bessel Erika, a Katolikus Caritas sajtóreferense tart velünk, akinek segítségével bepillantást kapunk a segítők és a menekültek mindennapjaiba. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a hétvégi menetrendet. Idén Berlinben tartották a Nemzetközi Versenyhálózatok konferenciáját, amelyen a magyar hivatal is részt vett. A digitális piacok folyamatai, a kartellek elleni küzdelem, valamint a versenyjog és annak határterületei voltak a találkozó központi témái, mondta el rádiónknak a gazdasági versenyhivatal elnöke. Rigó Csaba Balázs kiemelte, a cégek gyakran zöld megoldásokra hivatkozva sértik meg a versenyszabályokat, de a nagy nemzetközi tech cégek esetében is komoly újabb szabályozásra van szükség. Imre Lőrinc interjúja következik.
Emlékezhetünk, hogy tavaly Magyarország adott otthont a Nemzetközi Versenyhálózat konferenciájának, idén pedig Berlinben volt ez a konferencia. Kezdjük onnan, hogy a világ versenyhatóságai, ez hány versenyhatóságot jelent, honnan érkeznek szereplők egy ilyen konferenciára?
A világ versenyhatóságai tömörítő szervezet, ICN, a 140 országból hív szakembereket. Ez egy nagyon sikeres konferencia volt a berlini, úgynevezett hibrid volt, hiszen most a pandémia lecsengése lehetővé tette, hogy a vendéglátók egy jelenléti konferenciát tervezzenek. 80 országból több mint 400-an érkeztek ide Berlinbe, és mintegy 1600-an követték online a rendezvényt.
Mi volt a rendezvény fő célja egyébként, vagy mióta szoktak így összegyűlni?
Minden évben összegyűlnek az ICN versenyhatóságai, és nem csak a versenyhatóságok, hanem az úgynevezett nem kormányzati szervek, tehát ügyvédi irodák, az úgynevezett non-governmental agencies, szervezetek, szövetségek, ügyvédi irodáknak a képviselői is jönnek rendszeresen. A fő témája ennek a konferenciának a digitális piacokon zajló legújabb folyamatok, a versenyhatóságoknak a tevékenysége a digitális piacon. Mit tud egy tagállami versenyhatóság, illetve az Európai Bizottság tenni az úgynevezett nagy technológiai cégekkel szemben, az erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, és a fogyasztói érdekeket hogy tudja érvényesíteni a hatóság. Ez volt az egyik fő téma. A másik fő téma hagyományosan ugye az a kartelek elleni küzdelem, tehát a verseny védelme, az erőfölénnyel való visszaélés meghiúsítása, és hát a harmadik fő terület pedig a versenyjog és határterületei. Itt például említhetnénk a versenyjogot és a fenntarthatóság témakörét, a zöld fenntarthatóság, hogyan érvényesül a versenyjog segítségével, vagy az üzleti titokkezelés, vagy a szabadalmak kezelése, vannak határterületei, ugye a versenyjognak, vagy a közbeszerzések, ez is egy határterület. Hát ezen témák közé szerveződött az egész konferencia, mind a plenáris ülések, mind a szekciülések nagyon sikeresek voltak. A Magyar Versenyhatóság, a Gazdasági Versenyhivatal nagyon megtisztelő felkérést kapott, hiszen én vezethettem a fenntarthatósági és versenyjogi panelt, amely nagy érdeklődés vette. Ez ilyen speciális panel volt abban az értelemben, hogy nem kötődött egy munkacsoport munkájához sem a házigazda speciális projektjéhez, de mégis, mivel ez egy nagyon forró téma manapság, Tehát mik lehetnek a zöld kimentési okok egy kartelben, ha a cégek egyeztetnek például, vagy akár a greenwashingot is említhetném, a zöldre mosás problémakörét. Ez még az elkövetkező évek visszatérő témája lesz, úgy érzem.
Gyakorlatilag most itt hallgatom önt, és azt jelenti, hogyha jól meg tudják indokolni a cégek, és zöld ügyekben, vagy zöld projektek érdekében hajtanak végre bizonyos mozgásokat, tevékenységeket, akkor azok akár más versenyjogi elbírálás alá is kerülhetnek, mint ugyanezen tevékenységek korábban, amikor mondjuk nem zöld ügyek mentén tették meg ugyanezt?
Nagyon leegyszerűsítve igen, kimutathatónak kell lenni az a közvetlen fogyasztói előny, amiért ők együttműködnek. És az együttműködésben sem engedélyezett az üzleti titkoknak a cseréje, vagy az árazás cseréje. Most mondok egy példát, az árazás, az egy fontos üzleti titok lehet. Tehát ugyanúgy nem szabad piacot felosztani, árat fixálni, versenyjogot sérteni, de bizonyos együttműködési formák, ahol a közvetlen felhasználóknak az előnyét be lehet mutatni számszerűsítve is, annak lehet értelme. Illetve megengedett, hogyha saját magára nézve egy cég a környezetvédelem miatt intézkedéseket hoz. Akár ilyen a papír alapról által elektronikus működésre. De nem megengedett általában hivatkozni a zöld közbeszerzésre, illetve nem fog megállni, ha valaki ilyennel próbálkozik.
Nyilván ezt ki kell mutatni, hogy jogos volt-e az a piaci magatartás, de azt gondolom, hogy azért, főleg ön is mondta, hogy egy nagyon kurrens, aktuális téma a mindenféle zöld ügyek, azért sokan be is próbálkoznak ezzel most, gondolom.
Vannak lezárt útbeli példák, és hát vannak jelenbeli példák is, igen. A cégek, tehát a piac, az útmutatásért kiállt. Tehát a gazdasági szereplőnek az lenne jó, hogyha minél kiforrottabb úgynevezett soft law eszközök állnának rendelkezésre, útmutatók, arra nézve, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kell viselkednünk, milyen mértékben szabad együttműködniük a zöld célok teljesítés érdekében, amelyek fontos lenne, hogy számszerűsítsék.
És hogy látja, még mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy egy teljesen tisztázott versenyjogi gyakorlat kialakuljon ebben a kérdésben?
Hosszú éveknek. És van más feszítő probléma is, tehát vannak más olyan piaci zavarok, amelyek krízishez kötődnek, például pandémia, vagy háborús invázió, az áremelkedések problémája. Ez is azért terítékre került, hogy mondjuk egy versenyhatóság miben tud segíteni. Mit tehet olyan helyzetben, hogyha valaki indokolatlanul visszaél az áremelés eszközével, és még az inflációnál is magasabban emel ára, indokolatlan profitra tértéve. Na most ahhoz, hogy itt jó döntések szülessenek, a versenyhatóságok nincsenek döntéshelyzetben, nyilván egy adott kormány van döntéshelyzetben, de a versenyhatóságok mégis meg tudják nézni a piacot. Vannak erre bizonyos eszközeik, itt már csak az a kérdés, hogy ez hosszú távú eszköz, vagy gyors eszköz. Na most a GVH-nak van egy gyors eszköze, ezt tavaly július 1-ével kaptuk, ez az úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálat. Mi már 4 ilyet végeztünk, abból 2, hogy az építőiparhoz kötődik, a kerámia falazó elemeket néztük meg, és az építőipari fa piacot néztük meg, nagyon célzottan. Tehát a megfelelő és releváns számú szereplőt kerestük meg adatokért, és elemeztük ezt a piacot, és mögé néztünk, hogy globális folyamatok okozzák a nagy áremelkedést, vagy van olyan sajátossága, ami versenysértő esetleg. Tehát ilyen elemzéseket is tudnak a versenyhivatalok.
Mindenképpen visszatérnék egy másik témára, mint a fenntarthatóság kapcsán is tudnánk még sokáig beszélgetni, de hogy említette ugye a nagy technológiai cégek szabályozását, megregulázását, ugye a fogyasztók védelmét velük szemben. Magyarországon is azért ez most azt gondolom, hogy ismételten egy kurrens politikai téma is lesz, amint tényleg mondjuk a háború elül, és akkor tényleg szerencsére már más témákkal is lehet foglalkozni. Most hogyan áll ez a helyzet? Európai Unióban várható valamilyen komoly tech cégekkel szembeni szabályozás?
Természetesen nem csak konkrét versenyjogi eljárások zajlottak Európa szerte, az Európai Bizottság is folytatott ilyeneket, a tagállamok is, például Franciaországot említhetném, vagy Olaszországot, az erőfölénnyel való visszaélést is vizsgáltak nagy technológiai cégek esetében, itt a Facebookra, Google-ra, Amazonra, Apple-re, ezekre a cégekre kell gondolni alapvetően. Az Európai Bizottság kibocsátotta az úgynevezett Digital Market Act dokumentumát, illetve a Digital Service dokumentumát. Ez olyan keretszabályozás, amely előszele annak a jogi szabályozásnak, ami várhatóan megszületik még ez év végére vagy jövő évben, és hatásköröket ad nem csak a tagállamoknak, hanem az Európai Bizottságnak is további hatásköröket, hogy ezen a piacon még eredményesebben tudjon fellépni, mert eddig azt láttuk, hogy az egyes tagállamok önállóan, illetve az Európai Bizottság is számos versenyjogi eljárást indított, amelyek bíróság elé kerültek. A végén mondott valamit a bíróság, nagybírsággal végződtek ezek. Most elég nagy dilemma, hogy ezen szabályozások tükrében elvárható-e, hogy ezek a nagy technológiai cégek önszabályozzák magukat. Erről is szó volt ezen a konferencián. Hát egyes iskola szerint elvárható lenne, hogy mint kapuőr szabályozza magát, és ne éljen vissza az erőfölényével a kisebb cégek tekintetében, mások szerint pedig nem várható el, hanem még erősebb jogokat kell adni a versenyhatóságoknak, hogy fel tudjanak lépni ezen cégek ellen. És nem csak az adóoptimalizásról van szó, hanem arról, hogy például visszaéle az adattal egy technológiai cég. Tehát a saját platformján megképződő adatokat használja-e.
Mikor lesz és hol lesz a következő ilyen nagy összegyűlése a versenyhatóságoknak?
Egy ilyen konferencia végeztével az úgynevezett ICN, tehát a világszervezetnek az irányító testülete mindig összeül, értékeli az elmúlt konferencia tanulságait, ez most megtörtént egy órában, és hát megegyeztünk abban, én is tagja vagyok ennek az irányító testületnek, a Magyar Versenyhatóságot képviselem, hogy a következő az 2023 őszén, október elején Barcelonában lesz, hát a spanyol versenyhatóság kapta meg a rendezés lehetőségét. Elég hosszú idő fog addig eltelni, tehát alaposan fel tudnak készülni. Álláspontom szerint egy hasonló sikeres konferenciára számíthatunk 2023 őszéig. Jó lehet, még nagyon messze van, addig nagyon sok minden fog történni. És hát ezen az úgynevezett ICN Steering Group vezetőülésen megköszöntem a Andreas Mundt úrnak, a Steering Group vezetőjének, illetve a többi kollégának, hogy a GVH kapott egy lehetőséget, az úgynevezett Agency Effectiveness Work Group, azaz a hatósági hatékonyság munkacsoport társelnöke lettünk. Ez egy komoly siker, és hát mindent megtettünk azért, hogy a tapasztalatainkkal gyarapítsuk a nemzetközi világversenyhálózat közösségét.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Kézi irányítás vagy menedzsment team, ezzel a címmel kezdenek konferenciát május 18-án. Itt nem csak az derülhet ki, hogy mik a kulcstényezői annak, hogy egy tulajdonos sikeres menedzsmentet alakítson ki a cége továbbfejlesztésére, hanem az is, hogy milyen a felső vezetői munkaerőpiac, és milyen adózási szempontból optimális javadalmazással lehet ösztönözni a jó cégvezetői csapatot. Krausz Zoltán vállalatépítési szakértővel Nagy Károly beszélgetett.
Május 18-án rendeznek egy konferenciát, ahol hát gondolom cégvezetésről lesz elsősorban szó, kézi irányítás vagy management team, ahol egyébként ön előadóként is szerepel majd. Ez a konferencia tulajdonképpen a jelenlegi kelet-európai vagy éppen magyar helyzetre adott választ, tehát mondjuk lesz akár háborús retorikája is ennek, vagy igazából az alapvállalat irányítási folyamatokról tart majd előadást?
A háborús retorikát most kivételesen kicsit háttérbe szorítottuk, és sokkal inkább egy megoldás-centrikus konferenciát, illetve konferencia tematikát raktuk össze, de valóban így van, ugye a menedzsmentről lesz szó, és elsősorban arról, hogy hogyan építsenek növekvő vállalatok tulajdonosai menedzsmentcsapatot, mi az a helyzet, amiben egyáltalán indokolt egy menedzsment felépítésén gondolkozni, és ha már egyszer ezt eldöntötték, akkor hogyan választák ki, és hogyan tartsák meg ezeket az egyébként nagyon drága erőforrásokat.
Mi az, ami indokolja egyébként egy menedzsment kirakítását, amikor már mondjuk milliárd fölötti árbevételű éves szinten a cég?
A milliárd az nem egy rossz becslés, de ugye meglehetősen eltérő iparágokban eltérő módon alakul ki ez a probléma. Mi azt láttuk, hogy egyrészt van egy bizonyos típusú vállalatnál 15-20 főnél, vagy 30-40 főnél szoktak belépni azok a korlátok, ahol már a szervezet növekedése egy olyan helyzetet hoz létre, amit nem biztos, hogy kézirányítással hatékonyan meg lehet oldani, vagy ha meg is lehet oldani, akkor számolni kell azzal, hogy ez egy további növekedésnek a korlátja lesz. És ilyen módon vagy a tulajdonos túlterheléséhez, vagy pedig egész egyszerűen stagnáláshoz vezet, ami nem minden tulajdonos sajátja, úgymond van, aki többet akar.
A menedzsment alatt nem azt értjük, ugye, hogy van egy ügyvezető, vagy vezérigazgató, illetve egy pénzügyi igazgató, hanem egy ennél szélesebb tímet.
Igen, ezért is vaciláltunk, de végül belekerült a konferencia címébe a team szó, hiszen talán sokak tévhitével szemben a menedzsment az nem azt jelenti, hogy vegyünk fel egy ügyvezetőt és ő majd megoldja minden problémánkat, hogyha mi már ezt nem tudjuk cégtulajdonosként vagy alapító ügyvezetőként megoldani. És valóban ez az egyik fő buktató, amit elkövetnek viszonylag sokan, egy olyan buktató, amit akár el is lehetne kerülni, hogy egy embertől várják ezt a megoldást. Mi abban hiszünk, és azt is látjuk a gyakorlatban működni, hogy egy csapatra van szükség. Ugye ez egy szélesebb vállalatépítési folyamatnak a része, amikor végül is kiépül egy menedzsment, és olyan eredmények elérésére is képessé teszi a céget, vagy éppen egy cégutódlási helyzetet old meg, ami a tulajdonos jövőképével, azonos a tulajdonos jövőképének elérését támogatja.
Ennek a menedzsmentnek milyen területű szakértőket kéne ideális esetben tartalmaznia? Tehát gondolom nyilván olyat, aki ért úgy az alapjaihoz a cégvezetésnek, aztán olyat, aki pénzügyileg otthon van, mondjuk gondolom informatikai téren sem árt, hogyha valaki már nagyon jó képben van az átlagosnál jobban. Mi lehet még, ami mostanság érzékelt, hogy mindenképpen egy profi szakembert kíván?
Valóban egy ilyen folyamat azzal kezdődik, hogyha megvan a tulajdonosi szándék és az üzleti igény, tehát üzletileg is megéri úgymond menedzsmentet építeni, és ez egybevág a tulajdonos szándékával, akkor az első lépés az valójában az, hogy meghatározni, mi lesz az a szervezeti struktúra, amiben ezek a vezetők bejönnek. És ez fog elsődlegesen választatni arra a kérdésre, hogy milyen karaktereket, milyen háttérrel, milyen szakmai vagy vezetői háttérrel keresünk. És ha ez megvan, akkor jön az a feladat, amiről majd Gombás Évasztás Leadership Resources alapító partnere fog arról előadást tartani, hogy miként találjuk meg, és hogyan válasszuk ki ezeket a meglehetősen drága erőforrásokat, hiszen érdemes ezt egy jól tervezett folyamat mentén végrehajtani. Meglehetősen drága folyamatról is egy nagy tétről van szó, és hogyha ez is megvan, akkor pedig arra kell ügyelni, hogy ezeket a vezetőket egy jó és adóhatékony csomaggal hogyan tartsák meg a cég tulajdonosok. Erről Gondi Anilla, a Jarsovszky ügyvédi iroda ügyvédje fog beszélni. Ugye az ő témája elsősorban arról szól, hogy melyek a hatékony menedzsment javadalmazási módszerek, és hogy melyek azok a buktatók, különösen adóhatékonyság és anyagi vonzatok szempontjából, amikre érdemes odafigyelni. Úgyhogy ezt a három témát mi tudatosan úgy választottuk ki, hogy egy megoldást adjon azoknak, akik éppen egy ilyen helyzetben vannak, és válaszokat azokra a kérdésekre, amik szükségesek ahhoz, hogy megtegyék az első lépést egy menedzsment csapat építése felé.
Ha valaki kialakít egy céget, akkor hát általában az úgy szokott lenni, hogy igencsak ragaszkodik hozzá, és amikor egy ilyen lépést kell megtennie, hogy hát kvázi irányítási feladatokat delegálni, akkor az néha nehezen megy. Mennyire kell a tulajdonostól függetlennek lenni ennek a menedzsmentnek?
Függetlennek lenni önmagában nem cél. A cél az, hogy kompetens legyen, és minden vezetői pozícióban a megfelelő ember üljön. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb ebben a témában. Ugyanakkor képesnek kell önállónak lennie. Én talán ezt a szót hangoztatnám, és mi a vállalatépítés során is mindig törekszünk arra, hogy önjáró vállalatokat hozzunk létre. Ez azt jelenti, hogy ezek a vezetők nem olyanok, mint egy talicska, aki csak addig megy, ameddig tolják, hanem nekik vannak saját ötleteik, saját elképzeléseik, amiket képesek formába önteni, és ezeket a tulajdonos számára egy jól előkészített, egy jól struktúrált döntés előkészítő anyag formájában, akár például hogyha stratégiáról van szó, bemutatni és egy konstruktív vitát folytatni arról, hogy erről végső soron mi az, ami a cég számára előnyös. Ugye azért, hogy ennek a tulajdonosi oldalát is jól meg tudjuk vizsgálni, és pontosan azért, mert minden cég egyedi, és nincsenek séma megoldások, még hogyha minden helyzetre van is egy megfelelő eszköztár. Ugye részt fog venni a konferencián három olyan ismert cégtulajdonos és ügyvezető, akik ezen az úton már végigmentek, vagy éppen végigmennek, és saját tapasztalatukat osztják meg.
Mi az, ami egyébként látszik az elmúlt, hát fogalmazunk úgy, hogy 33 év magyar magánvállalkozási útjából? Ugye voltak nyilván az elején, a 80-as évek végén, 90-es évek elején, akik kezdték, és még mindig hallani arról, hogy nagyon nehéz a céges utódlás, tehát nagyon nehezen mondanak le egyes tulajdonosok, akár a tulajdonról, és adják át másnak, akár mondjuk az ügyvezetés egy részéről, vagy akár egy mondjuk egy ilyen menedzsment kialakításáról nehezen döntenek. Van olyan, hogy egyszerűen képtelenség egy céget így átalakítani, vagy azért mindig van minden iparágra, minden helyzetre megoldás?
Minden helyzetre van megoldás, ahol a tulajdonosi szándék egyértelmű. És ezért is van az például, hogy egy utód keresése nem kezdődik el egészen addig, amíg a tulajdonosi szándék és a cég szervezeti struktúrája bizonyos mértékben nem került letisztázásra. Ugyanis, hogyha ez nem történik meg, akkor egy olyan helyzet áll elő, amiben szinte garantált a kudarc. Tehát nem véletlen, hogy 10-ből 8 új ügyvezető a hazai magántulajdonú cégeknél megbukik, és ennek sok esetben a nem megfelelő előkészítettség az oka. Ez a problémakör, ez 33 év után probléma, és 40 év múlva is probléma lesz. Ugye, ami látható az az, hogy Nyugat-Európában és Észak-Amerikában ez ugyanúgy egy nagyon kockázatos folyamat. Az a pont, ahol az első tulajdonos, úgymond az alapító átadja a vezetést, akár utódlási, akár további növekedési szándék miatt egy új vezetőnek, vagy egy menedzsmentnek. Ez bizony egy kockázatos folyamat, de ezeknek a kockázatoknak a csökkentésére sokkal több lehetőség van, mint amit ma az itthoni cégtulajdonosok igénybe vesznek. És remélhetőleg majd a konferencián résztvevők a saját tapasztalataikból is el tudják mondani, hogy ők mit vettek figyelembe, hogyan készültek erre. Ugye ott lesz velünk Szabados Márk, aki a Mogyi Kft. Ügyvezetője, ő annyiban egy különleges személy, hogy ő a úgymond a menedzser oldaláról fogja elmesélni azt, hogy miként vette át a tulajdonostól a stafétát, és ott lesz Pincési Endre, aki a Diego alapítója, szintén egy nagyon izgalmas történettel, és Újvári Viktor az Officium Iroda fejlesztő ZRT tulajdonosa. Ők mindhárman egy izgalmas panelbeszélgetésnek lesznek az aktív szereplői.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd 7:30 után arról beszélgetünk, milyen életmentő tréninget tart az országos mentőszolgálat a postásoknak, majd a közlekedési kultúra napja kapcsán arra hívjuk fel a szakemberek figyelmét, hogy a közút nem versenypálya és a büntető fékezésnél fontosabb, hogy mindenki épségben hazaérjen. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.